Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora.
Jó reggelt kívánok, reggeli személy, Ransbusch Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. Üdvözöllek, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ismerjük egymást, nem fogunk ilyen műmagázásba menni, mert ennek semmi értelme, meg nem is áll rá a szám, de hogy hát vannak politikai témák, elég rendesen. Én most azzal kezdtem reggel valamikor elképesztően korai időpontban, hogy ötödik főpolgármester jelöltünk a vitézi.
Várj, megszámolom. Igen. Karácsony, Szentkirályi, Grundner, Brenner Koloman,
és még várható egyébként? Ez hogy néz ki? Hogy, mert hogy, ha belegondolunk, ugye még... Nem is tudom, megegyezett. Ugye az mindig ilyen furcsa volt, ugye eredetileg ugye Párbeszéd MSZP jelölt volt Karácsony. Még a DK meggondolhatja magát, hogy elindít valakit. Tehát még azért a potenciált érzem
hát bennünk. Én nem tartom valószínűleg. Én azt gondolom, hogy most már marad ez az ötös. Még esetleg valaki kívülről megpróbálhatna berobbanni ebbe a 15 perc hírnévért cserébe, de nem tartom valószínűleg. Én szerintem ez az öt ember marad.
Hát hogy néz ki?
Egy darabig legalábbis. Aztán meglátjuk, hogy június 9-én is ez az öt ember szerepel majd a...
Az hogy működik? Először mindezőt elindul, megkaptak ilyen szavazatokat, és aztán akkor, ha nem kapja meg az egyik a nem tudom mennyit, akkor még van második forduló, vagy itt nincsen? Vagy ez hogy néz
Nincs.
Ki? Ez megnyugtató. Ez egyszerre lemegy. Hát jó, hogy azért a Wildernél nem így történt például a Hollandiában. Tehát azért, szóval azért óvatosan kell bánni, bármelyik.
A választások, ez egy veszélyes műfaj, ez biztos. Hát, annak bármi lehet a vége. Hát ezért vannak, nem tudom...
Kivéve Oroszországban tartják.
Ezt akartam mondani, ezért tudod, vannak, akik tartanak ettől a műfajtól, mert problémás lehet, és ezért jobb az ilyesmit körülbástyáznia. Úgyhogy...
Egyébként is valóban sokkal megnyugtatóbb a vérre hivatkozni, a rokonságra. Tehát a felvilágosult monarchia ebből szempontból nem pazarolta. Mert annak meg aztán teljesen értelme, amit látunk, hogy tehát Oroszországra visszatérve, hogy az ember ugye a potenciális ellenfelei felét megöleti, a másik felét börtönbe zárja, és még meg kell hamisítani a szavazatokat, ott azért nagy a baj.
Hát Oroszországban
mondhatjuk ezt, igen.
Ez, igen, itt az politikai elemzői szakvéleményem szerint az orosz demokráciával komoly problémák vannak.
Igen.
Merem állítani.
Mert a Velencei kedvencem volt, a Velencei Bizottság megállapította a szuverenitási hivataltól, hogy nem biztosította a kiegyensúlyozottsága. De ez pont ilyen történet, hogy Jézus Isten, miből jöttek rá? Hát tényleg, hogy ez tényleg egy kicsit ilyen fájdalmas nekem, hogy egy európai, komolyabb, nagy múltú európai intézményeken megpróbálják így komolyan úgy tenni, mintha elemeznének egy ilyen Orbáni ötletrohamot, amit létrehoztak, és nyilván eszükbe se jutott ki egyensúlyozottá tenni, vagy ilyesmivé, de ők mégis nagyon komolyan ezt végigelemzik, hogy hol érzik
igen,
a mutatókat.
Igen, de azért ennek van súlya, tehát amikor mondjuk a legutóbbi országgyűlési választásra, vagy az azt megelőzően, hogy megállapítják, hogy a free but not fair, a szabad, de nem tisztességes választás, azért ennek van súlya nemzetközi szinten, hogy ez mennyi legitimációt jelent akár a kormánynak, hogy ez mennyire egy hivatkozási alap, amikor mondjuk a Fidesz azzal próbál érvelni az Európai Parlamentben, hogy ugye a legnagyobb legitimitással bíró kormányt képviselik a fideszes képviselők az EP-ben, hát akkor azért azt hiszem, hogy a többiek legalábbis ferde szemmel néznek rájuk, ha azt mondják, hogy jó, de hát nemzetközi szervezetek mondták ki azt, hogy persze nagyon nagy a legitimitásatok, de hát azért talán nem akkora.
Igen, ez a ferde szemmel nézésen túl azért sokat nem jelent, azt vettem észre.
Igen, de azért nem mindegy, hogy hol néznek az emberre ferde szemmel. Uh-huh. Azért, hogyha az Európai Unió intézményeiben néznek az emberre ferde szemmel, az egy komoly probléma. Az azt jelenti, hogy az ember nem az első sorban ül, amikor tárgyalásokról van szó, hogy bizonyos döntésekben nem vonódik be, hogy egyszerűen kiszorul abból a körből, ahol egyébként ezt a sokat emlegetett magyar nemzeti érdeket képviselni lehetne.
Ilyet nem lehetne képviselni. az Európai Uniós képviselők nem képviselik a magyar. De most nem is ez a kérdés ebben, hanem hogy az a furcsa, hogy az a folyamat, hogy belemanőverezte magát ebbe Magyarország, hogy, hogy azáltal, hogy egyszerűen képtelen volt távolodni a putyini ingoványtól, egyre inkább ki a periférián manőverezte magát Európába. Tehát a végén már tényleg igaz lesz, hogy mi velünk már senki sem törődik, és tényleg veletek már senki nem törődik. Tehát, hogy annyira kikerült szélre, hogy ott már semmiféle hatékonyságot nem lehet mutatni szerintem onnan, ahol vannak. Még akkor sem, hogyha beszállnak szerintem valamelyik párt ilyen.
Biztos, hogy ez nagyon-nagyon sokat romt, és mert ezzel az érdekérvényesítő képesség. Igen, akárhogy is nyilvánuljon meg, tehát én nem csak az EP-re gondolok ezzel, de ugyanígy, ha egy bármilyen a tanácsban, a minisztertanács, bárhol itt ezen ez nagyon sokat romt. És egyébként abban én nagyon nem hiszek, amit azért ilyenkor az ilyen típusú beszélgetésekben gyakran eljutnak odáig, hogy akkor kilépünk-e az EU-ból, kivezeti-e az EU-ból az országot a kormány vagy Orbán Viktor személyesen. Én ebben nem hiszek, de én azt gondolom, hogy azt ő is tudja, és a kormány is tudja, hogy Magyarország azoknak az országoknak a szemében, amelyikkel ő nagyon szeret jobban lenni, tehát ezek a közép-ázsiai diktatúrák, Kína, Oroszország, azért érdekes egyáltalán, mert EU tagország. Tehát Magyarország egy kapu Nyugat-Európa felé. Persze. Tehát abban a pillanatban, ahogy ez a központi asztaltól kicsit távolabb lévő székünk sem lenne meg, onnantól kezdve elveszteni a jelentőséget.
Hát biztos, hogy Orbánban föl sem merünk. Tehát abban én is biztos vagyok, hogy hát nem, semmi nem. De közben meg néha rájövök arra, hogy igazából ebből sincs semmi haszna. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a dac korszak egyetlen egyre jó, hogy magyarázatul szolgál itt a magyar választóinak arra, hogy miért ilyen baromi rossz. Hát azért ilyen rossz, mert ezek ott elbaltázták. De ez egy, amire tudja használni ezt a státuszt, ez meg olyan nem annyira produktív.
Hát, én nem szeretem a szalom pszichologizálást, és nem is akarok ebben nagyon mélyen belemenni.
Semmiképpen. Ne, ha már pszichologizálunk, akkor rendesen pszichologizáljunk, nem szalom pszichológ.
Így van, úgyhogy jó lenne egy harmadik szakértőt bevonni ebbe a beszélgetésbe, aki jobban ismeri a szereplőket, de azért annyit szerintem meg lehet kockáztatni, és ez mind a két részről igaz, hogy itt azért nagyon komoly emberi tényezők játszanak ebben szerepet. Az, hogy viszonyul Magyarország vagy Orbán Viktor az Európai Unió többi részéhez, azt az Európai Unió többi vezetője emberként is érzi és látja, vagy például amikor a svéd NATO csatlakozás kapcsán másfél évig ment az össze-vissza hazudozás azokról a dolgokról, hogy miért nem ratifikálja ezt már az országgyűlés. Ezek az emberek, akik felé ezeket a hazugságokat a kormány képviselői előtték, vagy a Fidesz képviselői előtték, azok emberek, ők pontosan tudják, hogy ez nem igaz, és emberi szinten, és tényleg ezt félretéve a politikai értekektől, emberileg válik ez rettenetesen zavaróvá, kellemetlenné, hogy ilyen szinten vagyok hülyének nézve. Én ezt semmiképpen sem tenném félre, amikor arra gondolkodunk, hogy milyen helyzetben van nemzetközileg Magyarország. Egyszerűen eljutnak odáig, hogy nem akarok erről hallani többet. Elegem van belőle.
Azt tökéletesen
megértem. Nem a mi politikai kommunikációnk, politikusok közötti kommunikációnk nem ezen a szinten zajlik, ahogy a magyarok velünk kommunikálnak. Ebben nekünk elegünk van, mert ez méltatlan. Tehát ez az egyik faktor. De a másik faktor az még az, amire most tulajdonképpen céloztál, hogy mi ebből a haszon, ebből az egész történetből a Orbán Viktornak vagy a kormánynak. Én szerintem az, hogy mindenki velük foglalkozik, és az Orbán ezt imádja. És ennek van egy, nyilván sok minden van, amit politikai célokra tud használni, zsarolásra tud használni, mint egyébként, ha már beszéltünk róla, a svéd NATO csatlakozás ugye is ilyen volt, amit legalábbis megpróbálhatott.
Hát egy kis béna kísérlet volt az igazából, mert lássuk be, hogy egyrészt mindenki tudta, hogy alá fogja írni. Így már nem lehet zsarolni, meg nem is volt igazán, hogy mit kérjen.
De nem is volt. Nem volt egy sikeres próbálkozás, ebben egyetértünk, de közben meg az is biztos, hogy Magyarország messze a gazdasági, vagy méretbeli, vagy népességbeli súlyán túl mutatkozik meg a nemzetközi sajtóban, és én szerintem ezt ő imádja. Azzal együtt, hogy az a fény, amiben feltűnik, nem pozitív, az biztos, hogy tényezővé vált. Én szerintem ő arra érzett rá, hogyha ő igazán jelentős tényezővé akar válni, akkor erre ez egy remek mód. Máshogy is lehet, nehezebb. És azért például, ha arra gondolunk, hogy nincsen erre vonatkozó felmérésünk vagy kutatásunk, de ha sétálnánk Párizsban az utcán, és megkérdeznénk bármelyik franciát, hogy hívják a magyar miniszterelnököt, jó esélyen valószínűbb, hogy tudná, mint hogy hívják a szlovén miniszterelnököt.
Ebben biztos vagyok.
Vagy a cseh miniszterelnököt.
De hát ez egy kicsit olyan már, ezt nem is tudom, Bot Péter Ákos mondta talán, hogy tehát egy közgazdász úgyis szerezhet magának nevet, hogy a hősök terén letolja a nadrágját. És utána mindenki róla fog beszélni, de hát úgy is mondjam, tehát közgazdászként talán jobb lenne, hogyha a közgazdaság területén. Az egy kétségtelen lassabb és nehezebb folyamat.
Meg nehezebb újat felmutatni. Ez a fajta európai mainstream, amiről Orbán mindig beszél, ugye azt mondja, hogy nyugaton már mindenki ugyanazt mondja, mindenkinek idomulnia kell, be kell állni a sorba. Ebben egy bizonyos szintig igaza van. Hát, tehát azért az, hogy minden mainstream európai politikus például egyértelműen állást foglal az orosz-ukrán háború ügyében, az tényleg így van.
De az alapkérdésekben, a rasszizmus ellen, a stb. Ellen, igen, ezek valahogy összehangolták a véleményünket. Antiszemitizmusban is mindenki egy húron pendülnének. De igen, meglepő. Késsel villával elés. Egy csomó dologban, mint a központilag irányítanák őket.
Összejátszanak.
Felöltöznek, mielőtt kimennek az utcára, rengeteg dolog van. Igen, csak hát azt mondom, hogy ezekkel szakítani. Ennek egyrészt egyébként valóban furcsa módon ilyen civilizációs szakításnak tűnik, hogy de most gumicsizmába ebédelünk. Tehát, hogy van benne egy ilyen dac, hogy amikor azt mondta, hogy a legelején egyszerűen, hogy ez a PC, a politikai korrekt dolognak vége, és hogy ezt olyan boldogan és olyan lelkesen mondta, és azon próbáltam gondolkozni, hogy de miért örülsz ennek ennyire törpe? Tehát, hogyha vége van a politikai korrekségkorán, az nem biztos, hogy jó lesz. Tehát, de ezt akkor sem értettem, hogy ez most nekik ez miért fájt annyira? Úgy hát érzik, egy külső kényszer?
Hát ebből politikai tőkét lehet kovácsolni. Hát ez, a Trump ugyanezt csinálja. Ezt rengetegen csinálják. Ez nem egy óriási megfejtés, és ez nem az Orbánnak az elképesztő politikai zsenialitása, hogy ráérzett erre. Hát ez egyértelműen látszik, hogy van egy mainstream irányvonal, ami tényleg jellemző a civilizált világpolitikára, és ezt nem is akarom tényleg az EU-ra leszűkíteni. Ezzel szemben van egy nagyon jelentős választói tömeg, akik elégedetlenek, problémáik vannak, gondjaik vannak, és úgy érzik, hogy ezekre a gondokra a politika nem ad megoldást. Nyilván a politikai korrektség megszüntetése az nem megoldás a problémákra.
Nem valószínű.
Viszont egy újdonság, egy novum, azt lehet mondani, hogy na én most valami egészen más csinálok, máshogy is kommunikálok. Én
de
egész máshonnan jövök, mint a többiek.
Az a primitív logika, hogy figyelj, ugyanolyan csóró maradsz, mint eddig, de cigányozhatsz. És akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, hát legalább cigányozhatok, ha már nincs mit ennem. Tehát ez azért, mert hogy amit látunk, az ugye az egyik az, hogy azt mondani, a szervusz nép, hogy akkor az lenne jó, hogy egy kicsit azért mindenki okosabb lenne, ha lehet jó. Tehát próbálj meg mindenki magához. És a másik azt mondja, hogy ti így bután vagytok jók. Hát nektek van igazatok, mert hogy a ti butaságotok az erő. És ez meg életveszélyes, mert itt azért tényleg a tüzelzi, mert akkor a gyűlöletet szabadjára kell engedni, mert hát láttuk a példákat, hogy ez lehet, hogy egyben tartja ezt a hívőtagozatot, de hát életveszélyes.
Hát, és most amit mondasz, az egy extrém lehetőség, a gyűlölet szabadon engedése, vagy az, hogy ezek az emberek elkezdenek az utcán tombolni, és nem tudom,
nem kezdenek el, csak zúznak. Hallják, hogy ugye emlékszünk, amikor még épp a Covid előtt, amikor éppen elkezdtek volna egy ilyen nagyon erős cigány ellenes dolgot abból a zsúfolt börtönökből kihozni, hogy ezek gyakorlatilag hát jobban élnek, mint mi attól, hogy börtönben vannak. Tehát elindult egy ilyen kommunikáció. Az nem az jelenti, hogy pogromokat fognak csinálni az emberek meg mindenek, csak hogy ott belül ott az lesz, hogy akkor jó, hát akkor azért mégiscsak én vagyok. Szóval inkább az a rossz, hogyha beépül.
Igen, meg hát én inkább akár a még hosszabb távú hatásokra gondolok, és ezért például, ha az oktatási rendszerünkre ránézünk, hát azért ez nem véletlen, hogy az ott tart, ahol az, hogy a magyar gyerekek teljesítménye folyamatosan romlik, ez mérhető, mérve is van, tehát ezek bizonyítható dolgok, és az, hogy ezekkel a típusú rendszer szintű problémákkal egy 14 éve kétharmados fent, közel 14 éve kétharmados felhatalmazással a kormány semmit nem kezd, úgyhogy bármit megtehetnének, nyilván bármivel bármit megtehetnek.
Határeset, mert mint jogilag, meg kétharmadilag igen, de az, hogy pontos pontosan tudják, hogy egy ekkora rendszerhez hozzányúlni, egészségügyre, egy oktatás, mert hozzányúltak szegények, hát az igen, de hogy az, azért az, nagyon, az azt jelenti, hogy mit 5 év alatt olyan apró százalékos javulásokat lehet elérni, miközben módosítjuk az alkotmányt, minden a pedofiliát, minden 3000 évre ítéljük, az meg ott rögtön siker, és nem kerül semmibe, tehát hogy nyilván nem.
Igen, de a kettő akár még egymás mellett is működhetne. De valahogy egyszerűen nincsen energia, nincsen kedv, nincsen igény arra, hogy, hogy ezekkel foglalkozzanak sok szempontból. Másfelől pedig mondjuk, ami az oktatást illeti, ott pedig azt gondolom, hogy ez konkrétan politikailag előny.
Ezek gondolkoztam, és nem azért, mertem elhinni.
És nem akarom a butaság szót használni, és nem is szeretem. Tényleg itt nem arról van szó, hogy az emberek mindig buták, és nekik jó, hogyha az emberek buták. Itt nem erről van szó. Az emberek alapvetően nem buták, az emberekben lehetőségek vannak. Minden gyerekben lehetőségek vannak, amiket ki lehet használni, amikkel egy jó rendszerben lehet valamit kezdeni, és lehet sikeres, önmegvalósításra képes, önreflektív, a saját magára és a saját világára érdemben reflektáló, ebben működő embereket képezni. Ehhez kell, szükség van oktatásra, képzésre. De ez problémát jelenthet hosszú távon.
Hosszú távon problémát jelenthet, viszont az már legegyszerűbb helyzetekben is, ennek hiánya meg azt a problémát jelenti, hogy hogy igenis, nagyjából minimum két életet el lehet élni most már egy élet alatt. Elkerülhetetlen, hogy valaki ne váltson munkahelyet egyszer, legalább vagy kétszer életében. Most már nem az van, hogy a nyugdíjfolyósító intézetnél vagyok törzsgárdatag is. Szóval, hogy ezt a lehetőséget veszik el, mert itt lenne a dolog az, hogy jó, hát én ezért vagyok intarzia készítő ács, de hogy számítógépen tervezem meg, és hogy ezek már nem fognak önmagukban működni.
Hát és egyébként arra beszélünk, amit még a második fél évben lesz, ugye Magyarország az EU soros elnöke, és ott is az elnökségi programnak az egyik fontos eleme a versenyképesség növelése. Európai Uniós versenyképesség, ez egy fókusz. Uh-huh. Nyilván nem a jogállamiságot tették a fókuszba, de a versenyképességet igen. Ez egy állandóan visszatérő dolog a kormányzati kommunikációban, és egyébként állítólag az akkumulátorgyárak idehozatala is a versenyképességünket szolgálja valamilyen módon.
Meghirdettek egy Európában egy ilyen versenyt, hogy melyik ország tud több akkumulátorgyárat összegyűjteni, és megnyertük.
Lehet, hogy majd a végén szólnak, hogy
a versenyképesség.
De hát ha a versenyképességről van szó, akkor annak pont ez az egyik legfontosabb eleme. Hogy például mennyire adaptív a társadalom, mennyire tud alkalmazkodni azokhoz az új és új igényekhez, amik évente merülnek föl, és azok az emberek, akik bizonyos végzettséget megszereznek, azok jó eséllyel 3-4 évvel később már valami egészen más területen fognak mozogni, és ebben a tekintetben borzasztóan le vagyunk maradva, és ez egy szakképzési kérdés, és ennek van egy általános állami koordinációs vonulata is, tehát hogy valahogy akár piaci szereplők bevonásával ezzel valamit kezdeni kéne, hogy a magyar munkaerő versenyképes lehessen.
Nem lemaradva vagyunk, hanem az másik irányba megyünk. Azért ez nagy különbség, hogy mi is ugyan a közös cél felé próbáljuk az oktatásunkat, munkaerőpiacunkat irányítani, de le vagyunk maradva, vagy az, hogy mi ezt nem akarjuk. 16 éves korban ott lehet hagyni az iskolát, ez például az egyik leggyilkosabb történet ebben a dolgokban. A másik az, hogy mikor azt gondoljuk, hogy a szakképzésnél volt ez, hogy akkor csökkentjük a humán órák, a irodalom óra számát meg ezért, holott azt gondolom, hogy esztergesnek angolul, németül tudnia kell, és hihetenie kell a számítógéphez, ettől lesz ez az alap, tehát mert hogy valószínűleg találkozni fog ez a jelenség.
Persze, és hát Európa, az Európai Unión belül pláne mobilitás van, hát ezek az emberek mennek el dolgozni Németországba, Angliába, Franciaországba, akárhová. Tehát önmagában is ezzel nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hogy szakképzett emberek elhagyják az országot, de hát ennek egy pozitívumnak kéne lenni, hogyha mondjuk tapasztalatot szerezni mennek ki, megismerkednek új technológiákkal, hazahoznak ezt. Ez egy alapvető eleme az EU-nak. Ráadásul egy olyan jellegzetessége az EU-nak, amit a magyarok is nagyon nagyra értékelnek, amikor ugye sokszor előkerül, hogy a magyar társadalom az EU-n belül is az egyik legpro EU tagsága, kifejezetten rajonganak az EU-ért a magyarok, 70-valahány százalékos az EU tagság támogatottsága. Az első legfontosabb szempont, amit ki szoktak emelni, az nyilván az, hogy jön a pénz, tehát az EU-s forrásokhoz való hozzáférés a legfontosabb. De a második a mobilitás, amiben benne van a tanulás és a munka. És hát ezekhez kellenek pontosan ezek a képességek. Az, hogy versenyképes tudásom legyen, és az, hogy nyelveken tudjak, és könnyebben tudjak boldogulni.
Ez a másik oldalra meg azt láttam a mostani 20 éveseknél, hogy ők ezt maximálisan kihasználják. Tehát úgy érzem, persze azt látom 20 éveseknél, én nyilván budai, moszkvatér környéki 20 éveseket látok, és akkor azt gondolom, hogy na ilyenek a 20 évesek, és nyilván Nyíradon van egy kicsit más a helyzet, de hogy alapvetően itt is ugye az a helyzet, mint mindig a tudományban, vagy bárhol, hogy nem megváltoztatják az elképzeléseiket a tudósok, hanem meghalnak, és az újak már nem azt fogják mondani. Tehát itt is úgy érzem, hogy itt ez a generáció, ez a 20 éves generáció, ez már ilyen európai. Tehát, hogy
hát, én szerintem az nagyon fontos, amit mondasz arról, hogy tényleg amit látsz első kézből, vagy egyébként én is, mert én meg 13. kerületi budapestiként látom ezt első kézből, az nem egy reprezentatív minta.
Nyilván.
Csak egy kis személyes történetet bedobok. Én annak idején a CEUN, a School of Public Policy-ra jártam, és volt egy 30-valahány fős évfolyamunk, ahol talán 3-an vagy 4-en voltunk magyarok. Mindenki más, a világ minden tájáról érkezett, Dél-Amerikától Üzbegisztánig. És az első hónapjaim során sokat beszélgettem nyilván a külföldi évfolyamtársaimmal, és mind azt mondták, hogy hát le vannak nyűgözve. Hát Magyarországra hát olyanokat hallottak, olvastak néha, hogy ezért az Európai Unióban sok szempontból sereghajtó, nem beszélnek annyira a nyelveket, kevésbé nemzetközi. Tehát akikkel ők találkoznak, hát ezek mind angolul köszönnek a boltban, mindenki nagyon kedves, nagyon nyitott és nagyon multikulti. És mondtam nekik, hogy eleve Budapest egy sziget Magyarországon belül, és azért az a fajta nemzetközi attitűd, amit Budapesten tapasztalnak, az nem jellemző az országra, de hát ezen belül is az 5. kerület, ahol pedig a CEU-nak az épülete áll, vagy áll, tehát még nem tudom, hogy tulajdonjogilag
az épülete áll.
Kihez tartozik, vagy mihez, az, ahol a School of Public Policy volt, az október 6-a utcában, hát az pedig aztán még a szigeten belül is egy sziget. Hát borzasztó, könnyű, elhamarkodott tanulságokat, vagy elhamarkodott következtetéseket levonni az alapján, hogy az ember a legszűkebb környezetében mit lát, de igen, azért az, hogy Gyiradonban vagy Borsodban mi a helyzet, az egy egész.
De
egész
az létrejöhet tényleg az a Budapest sziget? Hát pont ezzel gondolkozom, hogy felerősödhet ez a trend, hogy tényleg egy ilyen nagyvárosokba és ilyen fővárosba szorul vissza a liberális demokrácia, meg ez az egész történet, és ugye emlékszünk egyébként nagyon furcsa, tehát Amsterdam kérdése. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy Hollandiát, hogy az Amsterdam, akkor óriási tévedés volt, ha az ember lement vidékre, ahol ez a hardcore protestáns kőkemény izé volt erkölcs. Tehát ott nem volt rock and roll meg izé kánkánozás, ott mikor stoppoltál az út mellett, azt mondták, hogy vegyél biciklit, ez egy sík ország, és tekerjél, nem veszünk fel. Tehát ott és ezt viccesen mondták, és nem aljas módon, és nem dobták ételmaradéka meg az embert, de hogy létrejött ugyanez, hogy itt Budapesten lesz egy ilyen városállam gyakorlatilag, amit így biztos kézzel megtart az ellenzék, és aztán el is felejti, ezzelik a csapokat, meg mit tudom, hogy
hát részben ez már létrejött.
Ja.
Ennél intézményesültebb módon nem hiszem, hogy ez valaha meg fog történni.
Már én is gondolom, hogy elszakadunk, nem arról van szó, csak hogy tartató ez az állapot, vagy ez egy egyszerű kegyelmi állapot volt ez a furcsa legutóbbi önkormányzati választás, amikor engem is meglepve olyan kerületekben nyert az ellenzék, hogy csak néztem.
Hát, ha a társadalmi folyamatokat nézem, ugye Karácsony előtt fideszes főpolgármestere volt Budapestnek.
Hozzáterem szerintem... a Karácsonyi személynév.
Így van.
Csak mert, hát karácsonyat, még az volt, most meg jön a húsvét, most meg már. Na, szóval igen, hogy fideszes.
Tehát én itt egy eltolódást látok inkább ebbe az irányba. Én szerintem haladunk a felé, hogy az így legyen, ami összefügg azzal, hogy máshol viszont csúsznak le. Tehát, hogy én nőni látom a különbséget, de ezt most meg, és mielőtt még bárkit, bármit rámolvasná erről, kutatásunk nincs, ezt most ex-has mondom, ezt azt gondolom, hogy az alapján, amit olvasok, látok, ezt gondolom. Nem, könnyű ilyeneket mondani, de azért legalábbis hozzá kell tennem, hogy ez nem egy tudományos tény, ez az én percepció.
A te pozíciódban hozzá kell tenni. Én azt mondom, hogy kutatás, adjunk már, ugyan.
Csúrkásra. Tehát én azt gondolom, hogy ez inkább tendencia. De hát egyébként az, hogy ez mennyire tud megmaradni így, vagy mennyire ebbe az irányba alatt, hát ez, arról azt hiszem, hogy sokkal többet fogunk tudni június 9-e után.
Igen, ez ebből szerintem borzasztó izgalmas, mert hogy egyrészt ők valószínűleg csinálják folyamatosan a felméréseket, amik zártak, tehát amik a Fideszen belül keringenek, de most talán most nem láttam ilyen nagyobb elemzéseket így a várható eredményekről, ami persze mindig ilyen rendkívül szórakoztató. Csak a saját, én sem ugyanez van, tehát nincs róla a kutatásom, de azért nagyjából látom, mi történik ugye a Soproni kerületében, ugye az Őrsinél a második kerületben, látom a Manaszáj Márta fél első kerületet, és kialakul egy ilyen benyomásom, hogy hol a legvalószínűbb, hogy marad ez, és nem is, és félek, hogy az én benyomásom, akkor egyébként jobban működnek, mindig ettől rettegtem, de hogy ez a rengeteg főpolgármester jelölt, ez nem ront ez az egészen? Illetve, hogy csatornázzuk be ebbe a Magyar Péter megjelenését, ami egy egész érdekes, de az is egy abszolút egy fővárosi jelenség.
Hát figyelj, mindenek előtt, de a több jelölt az árt. Karácsony Gergelynek akar lenne a legtöbb esélye, ha egyedül indulna.
Majdnem 100% ez esetben.
Akkor szinte biztos lenne, hogy nyert.
Sikerült megosztani, hát ebből látszik,
pedig voltak ellen jelöltek.
Hát és ebből látszik, hogy alkalmatlan a Karácsony Gergely, mert neki meg él az összes kihívója.
Ez egy, ja, igen. Igen, ezzel együtt a viccet félretéve, de nyilván ez nehezít a helyzetén, és nyilván az, hogy Vitézi Dávid is most bejelentette, hogy elindul, nyilván ez nem könnyít karácsony helyzetén, de, és na erre viszont van kutatásunk, úgyhogy itt most legalább tudok valami olyasmit mondani, ami tényeken alapul. Nekem úgy tűnik, ez alapján, a kutatás alapján, hogy elsősorban Szent Királyi Alexandra életét nehezítheti meg Vitézi Dávid az indulásával, illetve Szent Királyi Alexandra Vitézi Dávid indulását nehezíti meg. Amikor mi a kutatásunkat készítettük, ez február vége volt, a múlt héten jelent meg, akkor az volt a helyzet, hogy Vitézi Dávidról már nagyon sejtettük, hogy ő indulni szeretne, de még nem jelentette be.
Igen.
A Fideszről pedig biztosak voltunk benne, hogy fog indítani egy jelöltet, de még nem jelentették be Szent Király Alexandrát. Úgyhogy az ilyen típusú felmérésekkel mindig vigyázni kell, mert az eredményen nagyon sokat változtathat az, hogy végül ott egy igazi ember megjelenik, mint jelölt, és nem csak egy többszörösen hipotetikus kérdésre kell a válaszadóknak válaszolni. Ebben a kutatásban nekünk az jött ki, hogy ha fideszes induló is lenne Vitézivel szemben, akkor Karácsony Gergely 50-valahány százalékot szerezne, Vitézi volt akkor azt hiszem 20-valahány százalékon, és Szent Király Alexandra, vagy hát akkor a Fidesz jelöltje volt 10-valahány százalékon.
És ez nem igazán számít a személy.
És amikor megmértük, hogy mi lenne, hogyha nem lenne fideszes induló, csak Karácsony és Vitézi, Karácsony körülbelül ugyanott volt, tehát a hiba határon belül volt az eltérés, 50-valahány százalék, Vitézi volt 34 és 22 volt azt hiszem a két szám, amiről beszélünk. Ami azt jelenti, hogy ha itt valahol átfedés van, jelentős átfedés, azok a Vitézi és Szent Királyi szavazók. Tehát a Fidesz szavazói, hogyha a Fidesznek nem lenne jelöltje, akkor jó eséllyel elmennének Vitézire szavazni. Igen. Viszont Karácsonynak a számait nem igazán változtatta meg. Sőt, igazából azt láttuk, hiba határon belüli volt az eltérés, tehát nem mondom, hogy ez nagyon jelentős, de ha van fideszes kihívója Karácsonynak, akkor Karácsony az még tulajdonképpen jól is jöhet, mert hogy nyilván a Fidesszel szemben mobilizálódó szavazók inkább mennek el és szavaznak egy fideszes ellen Karácsonyra, mintha nincs. Tehát tulajdonképpen nem biztos, hogy ebből ő rosszul jön neki, vagy hogy ez valamennyit módosítana az esélyein. De Vitézi esetében azt hiszem, de mondom, mindenképpen ezt hozzá kell tenni, hogy ez a bejelentések előtti kutatás, és hát meglátjuk, hogy a kampányban mi fog történni, hogy azért valójában Vitézi Dávidot úgy ismerhette a közönség, mint aki a közösségi médiában nagyon erős megjegyzéseket fogalmaz meg Karácsonnyal és a kormánnyal szemben is. Szent Király Alexandra pedig, mint kormány szóvivő volt jelent, tehát az, hogy Budapestről miket gondolom, egyelőre ebből a bemutatkozó videójából sem nagyon derült ki, de meglátjuk, hogy...
Az érdekes, mert ő azért, hogy nem nagyon ragyogott ki a kórusból. Tehát azt gondolom, hogy Szent Király Alexandrával kapcsolatban az a két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy nem nyomja a vállát az eredetiségnek a terhe, másrészt meg az, hogy hogy annyira felháborodott Orbán ezen a Novák Katalinon meg a Varjúdin, és azt mondta, hogy oké, most minden nőt belökünk a darálóba, Szent Királyi Alexandra lesz a polgármester. Tehát, hogy most ott daráljuk le, azt meg oda küldjétek. Szóval, ja.
Egyébként ez érdekes, hogy ezt mondod, nekem ez nem jutott eszem, én pont fordítva láttam, én pont azt gondoltam, hogy kell egy női politikust valahogy látható helyre tenni. Kormányszóvivőként nyilván nem volt láthatatlan, de hát kormányszóvivőként főleg Gulyás Gergely mellett állt Szent Király Alexandra, és akkor volt egy-két olyan bejelentés, amit rábíztak, de azért neki sokkal kevesebb szöveges szerep jutott, és egy-két kitüntetést, igen. Így van. Tehát ennyi szerepe volt, és főpolgármesterként, ha nyerne, főpolgármesterként az ő szerepe az nyilván megsokszorozódna az ő szerepének a jelentősége. De, és én azt hiszem, hogy senki nem gondolja azt a Fideszen belül, hogy Szent Király Alexandra nyerni fog Budapesten. Ha nem nyer, akkor is viszont lesz egy látható budapesti kampány, amiben valószínűleg sokkal többet fog megjelenni, mint...
Ez biztos.
És a saját hangján kommunikálni, akármit is, tehát mi az, amit ezen a hangon mond, az másik kérdés, ez valószínűleg azt nem ő fogja kitalálni, de a saját nevében, a saját arcával, a saját hangján többet fog megjelenni, mint korábban. És nyilván ez nem ellensúlyozza azt az egyébként valóban létező problémát, hogy a gyakormányban nincs nő, a fideszes országgyűlési padsorokban is alig-alig akad nő, a többiben is kevés van.
Kicsit
egyik párt sem verheti a mellét, hogy ő aztán igazán teljesíti.
Az nem igaz, hogy egyik sem, azt hiszem, hogy például a Momentumnál talán ott egészen korrektek a lényeg az, hogy a nagyobb pártoknál valóban nem ez volt az első.
De ezzel legalábbis vannak problémák. Ezt nyilván nem ellensúlyozza az, hogy Szentkirályi indul Budapesten, de a láthatóságon egy kicsit változtat. Tehát mégsem marad a Fidesz egy látható női politikus nélkül.
Igen, felépítették, ugye most nem a Novák Katalinról beszélünk is, a Vargődőtről, akikben nagyon sok energiát feszültek, de a korábbi a Percné Gál Ildikó, a stb. Nekik mindig voltak ilyen csúcsra, szóval elindított ilyen női politikusok, akik nem érkeztek be valahogy. És hogy ez valószínűleg azért, egyébként ez már csak az én, ugye nincs rá kutatásom, de hogy a Fideszben lévő alapvetően macsizmó, tehát a légkör egyszerűen nem teszi lehetővé, hogy egy olyan, mert egy Kósa Lajos, hát ugye lássuk be, hogy Kósa Lajos azért egy elszabadult hajóágyú, de neki megvan, ő azt mond, amit akar, ő régi, nagyon régi barátunk, a Lajos az mondja. Egy nő egy ilyen szerepben nem lehet, hogy mindig aztán fogottságot éreztem a Fidesz politikus nőiben, hogy ott azért nagyon így figyelnek, hogy nagyon hülyeséget mondjanak, mert hogy nincs meg az a szabadságunk, amik a pasiknak. Még a koraiak, ugye, mert ugye emlékszünk azért ott azért nagyon erős női mezőny volt a Fideszben, amikor én még fideszes voltam, és az nagyon-nagyon rég volt. De akkor a Szelényi Zsuzsától kezdve az Ungárig, ott azért...
Hát az tényleg nagyon régen volt, igen.
Ja, mikor lehetem volna, nem akkor, amikor a Hont 96-ban, szóval én azért kicsit hamarabb érvettem. De hogy akkor egy nagyon erős női mezőny vonult fel, rendkívül intelligens, jó, nagyon jó képességű nők, még az a kis, akik később azt mondták, hogy na jó, mi vállaljuk azt, hogy feleségek leszünk. Tehát Léva Anikó egy szikrázóan intelligens, csodálatos nő volt annak idején, amikor beengedtek minket a Fidesz születésnapokra a kollégiumba. Szerintem most már nem nagyon mehetnénk oda ünnepelni.
De... Pedig nagyon mennétek, gondolom.
Én mennék, nekem mindig szeretem azt a hangulatot, tehát hogy volt egy ilyen nagyon érdekes...
Lehet, hogy nem akarom itt összetörni az ezzel kapcsolatos illúzióidat, de el tudom képzelni, hogy ma egy kicsit más a hangulat egy Fidesz születésnapon, mint gondolod? Volt 30 évvel ezelőtt.
Jaj, nem, csak én azért 10 éve még egyszer elmentem. Oh, és akkor már nagyon más volt a hangulat, és úgy, de hogy még a rutin, mivel hogy mi ugye 80-as évek végétől ismerjük egymást, tehát még én be tudok jutni, hello, bemegyek és leülök. Tehát még oda nem állt meg senki. Fú, de kemény volt. Ültünk így, emlékszem, egy asztalnál négyen ilyen, úgyis azt hiszem, hogy indexesek meg ilyenek voltak, és akkor az a iszonyatosan fagyos pillantásokkal méregettek a Bajer Zsolték minket egy asztalra arrébről, meg a többiekről, és úgy törte meg ezt a nagyon feszült pillanatot Léva Janikó, hogy fogott egy tápogácsát, odahozta, lerakta, leült, és így tényleg működött a dolog, tehát egy ilyen gesztussal sikerült az egész hülyeséget feloldani. Szóval, de hogy nem erről akartunk beszélgetni, arról, hogy Szentkirály Alexandra. Igen, de ha fel akarnak építeni egy újabb, nem is tudom miért, látszatra akarnak ugyan, igazából nincs szükségük női politikusokra, az egyértelmű.
Mert szerintem ennyire nem egyértelmű a dolog, és az ő belső kutatásaikban nem látunk bele, de én el tudom képzelni, hogy ez a fideszes szavazók között is probléma. Ez feltűnik. Az, hogy a Fidesz és a kormány részéről csak öltönyös férfiak kommunikálnak, esetleg öltönyt vagy nyakkendőtlen Orbán Viktorral kommunikálnak TikTok videókban, az nem jó. Én el tudom képzelni, mondom azzal együtt, hogy én nem látom, hogy ők miket kutatnak erről, de hát azt viszont tudjuk, hogy folyamatosan monitorozzák a közvéleményt, tehát simán el tudom képzelni, és láttam azt magam előtt, hogy az ilyen ki, hogy hát azért kéne egy nő.
Igen, hogy te van ilyen, ha erre még eljön.
Én ezt el tudom képzelni azzal együtt, hogy mondom, ez
egy tipp. Akkor nem egy jó ötlet, egy nagy valószínűséggel vesztes csatába küldeni. Tehát akkor azt gondolom, hogy akkor...
Igen, de Budapesten a Fidesz akárkit is indít, az nagy valószínűséggel vesztes csata, és ebből a szempontból Szentkirályi nem rossz, mert neki egyrészt nem egy annyira mélyen beágyazott politikus, mintha egy aktív kormánytagot küldenének főpolgármesternek. Tehát ha veszít is, az sokkal kevésbé jelent arcvesztést a Fidesznek, viszont annyira ismert, és annyira benne van a köztudatban, hogy a fideszes szavazókat el tudja vinni, és azért ez a fontos.
Például lehetett volna csinálni, hogy visszaülünk alulra, hogy leestünk róla, és Novák Katalin helyett egy nőt nevezni ki megint köztársasági elnöknek, de ez már azért nagyon, itt már azért azt mondom, na jó, szóval kipróbáltuk, nem megy, bocsánat, nő nem tudja, elnézést. Tehát, ugye...
Hát ez is lehet, én azt hiszem, hogy itt sokkal inkább az a köztársasági elnök választásnál sokkal inkább az volt a cél, hogy olyas valakit keressenek, akit évente egyszer látunk, amikor elmondja az újévi beszédét, és akkor utána megint 364 napra el lehet felejteni, hogy van köztársasági elnökünk, és a súlyok személy szerintem ezt tökéletesen megtalálták. Ő nem lesz egy... Azzal együtt, hogy most belefutott ebbe az apák-fiúk történetbe, azért azt hiszem, hogy hosszú távon attól nem kell tartanunk, hogy tele lesz Súlyog Tamással a média.
Nem, és nem is fog tenni ezért semmi. De például Fügyes Balázs megint nagyon sokáig építgették. És aztán is így eltűnt. Pedig Fügyes Balázs lett volna tényleg az a kihívó polgármester, a öt fő polgármesterről szerintem, akire úgy azért, meg emlékszem, akkor sok nyilvános szereplést vállalt meg mindent, akkor volt egy időszak, amikor így
igen, volt ilyen, és én is azt gondoltam, hogy ő ezzel a vonalon fog tovább menni. Az, hogy ez végül nem így lett, ezt is el tudom képzelni, hogy olyan háttérméréseknek, kutatásoknak köszönhető, amikből az jött ki, hogy valamiért Budapesten annyira nem rezonál jól. Lehet, hogy túl sokat szerepelt negatív kontextusban Karácsonnyal szemben, nem tudom pontosan, igen, hogy mi lehetett az oka ennek, de hát így alakult.
De ugye Tarlós sikerét az adta még a nem fideszes körökben is, hogy nem nyomta ezt a búsit, ezt a fideszes búsitet soha, tehát nem ment bele ezekbe a nettó ilyen bogárszonyú hazugságokba, és úgy el tudta magát adni szakember. Tehát én szakember, ez a Tarlós, ez biztos meg tudná csinálni a hűtőszekrényt, az látszik rajta. De tényleg szóval volt benne egy ilyen, hogy ez úgy egy olyan ember, aki úgy ért hozzá. És valószínűleg értett is egy csomó dologhoz, hogy mondom, hogy olyan embereket győzött meg a környezetemben, akik...
És hát egyébként a Vitézivel, én nem voltam ott az zárt ajtók mögötti vitáiknál és veszekedéseiknél, de én bőven el tudom hinni, hogy ezek valódi szakmai viták és szakmai konfliktusok voltak két olyan ember között, akiknek szakmai álláspontjai vannak, amik nagyon erősen ütköznek egymással. És hát egyébként, amit most a Tarlósról elmondtál, az ugye Vitézire is igaz, tehát Vitézinek ez a fő profilja, hogy ő egy szakember.
Igen, de ő nagyon-nagyon-nagyon speciális szakember. Tehát ő azt gondolja, hogy a város azért van, hogy ott a buszok és a villamosok lakjanak, és nekik jó legyen. Igen. Tehát, hogy egy kicsit így a...
Most azért ennél próbálja tágabbra nyitni az ollóját, persze, és ugye most ebben a tegnap tette közé ezt a bemutató, hogy tegnap
előtt. Igen, tegnap.
Ezt a hivatalos kampányindító videóját, és azért ebben nyilván szándékosan ki is tért azért itt a egészségügyi intézmények állapotára, sok egyéb kérdésre is, bérlakásépítési programját is meglebegtette. De hát azért minden esetre elég érdekesnek tartom ezt, hogy és még a beszélgetésünk elején említettem Magyar Pétert is, hogy ő is belekeveredik ebbe a történetbe. Valahogy van ebben egy bizonyos szempontból kicsit szomorú mintázat, hogy sokszor a volt fideszesektől, vagy magukat voltnak mondó fideszesektől várjuk várják sokan azt, hogy itt valami alapvető változást hoznak. Hát azért Magyar Péter a legutóbbi hetekig, hónapokig benne volt azokban a fideszes körökben, amik ellen most színpadról beszél. Vitézi Dávid, fideszes államtitkár, de neki a teljes karrierje a Fideszhez kötődik. Tarlós alatt, a minisztériumnál, Lázár alatt. Tehát ez...
Hát nagyobb valószínűséggel fogják megbuktatni Orbán Viktor belülről, mint kívülről nézve az ellenzék képességeit.
Én nem azt mondom feltétlenül, hogy ez a választókra mond el valamit, inkább azt, hogy sok szempontból az ellenzékről is elmond
nyilván.
De a választóknak is talán jobb lenne egy kicsit az elvárás menedzsmentjén valahogy változtatni. Tehát én szerintem
hogy?
Nem
nagyon érdekes, az elvárások. Ez nagyon érdekes, hogy az elvárás, ez tetszik, de hogy azt hogy le az elvárás menedzsmenten, mert az, hogy erőskező vezető kell, ez tudom, vannak ezek a borzalmak, amikre tényleg az áll az ember, hogy miért mondom, de tényleg mi emelgetnie kell valamit, nem is értem az egész történetet, de hogy az elvárások azért mindig valami ilyesmi, valami rendes, karizmatikus, ez egy Superman kellene, és senki nem tudja azt, hogy az egyének, hát nem, de hogy ez nem is kellene.
Az, hogy kell-e vagy sem, az szerintem egy második kérdés, mert az, hogy esetleg a választók erre vágynak, hát jó, hát ez az ő döntésük, hogy ők szavaznának egy ilyen emberre, akkor szavazzanak. De ilyen ember nem jönnék szembe. Hát azért, akik ott hagyták a Fideszt, vagy akik azt mondták, hogy ők most szembefordulnak az eddigi karrierjükkel, az eddigi szövetségeseikkel, ők, és ők most igazán szintén jobbról, de valahogy megpróbálják beelőzni, megtámadni a Fideszt. Azok nem voltak feltétlenül ezek a nagyon karizmatikus vezetők. Nem, és nyilván volt nagyon komoly rajongótábor a Márki-Zay Péternek, de azért hát végül láttuk, hogy nem sikerült letaglózni a nyilvánosságot. Magyar Péter, hát meglátjuk, hogy ezzel meddig jut. Nyilván most nagyon komoly politikai érdeklődést generál, de egyelőre én nem látom, hogy mi az, ami benne a többlet lenne a...
Hát többet az lenne, hogyha ő valóban, ahogy mondotta, bizonyítékokat visz be. Tehát abban a pillanatban megváltozik a helyzet, mert hogy mi, amiket elmondott, azt megírta a független sajtó 10 éve. Igen, tudjuk, így mennek a közbizni, blablabla, túlárazások, igen. Az, hogy ő elmondta, az tök jó bentről is valaki elmondja, de azzal még ugye semmi nincsen, de hogy bizonyítékokat szolgál bizonyos konkrét ügyekben, akkor az a minőséget lép, ugye, amit még Simicska sem mert megtenni. És miért talán a Simicska okosabb? Azért, mert megtenni okosabb volt, vagy azért, mert után? Nagyon jó kérdés.
Hát, mert minden esetre meg volt vásárolható, azt hiszem.
Ez, hát egy elég furcsa helyzetbe keveredtem én ebben a korszakban, mert összebarátkoztam Slett Csabával.
Ez tényleg egy furcsa helyzet. Kevesekkel fordul elő.
Igen, nagyon kevesekkel fordul elő, és a talál előtti két évben nagyjából mi egy teljesen normális viszonyban voltunk, és nem megvásárolható volt a Simicska, hanem megijesztető. Ez volt a furcsa az egészben, hogy komolyan azt hitte, hogy meg fogja öletni Orbán, ha folytatja. Neki ez volt a meggyőződése. Geiger Müller szálló a zsebében járkált, és ez nem volt vicc, és komolyan elhitte. Nem tudom miért, mert hát olyan jó barátok voltak olyan régóta, biztos tudja, hogy ilyet nem tenne.
Na hát, és hát most meg ugye magyar kapott személyi védelmet.
Az más, mert azt gondolom, hogy fel lehet hetszelni, ugye ezt ismerjük a Fidesz választók egy speciális szegmensét, akik a Savas bácsitól kezdve a köpködő vadhajtásig, szóval hogy van egy ilyen, arra kell, nem arra, hogy a titkos szolgálat szervezett akciót hajt végre, mert ott aztán állhatnak körülötte 10 is, hát ugye a novicsok az nem válogat.
Nem, de egyébként meg nem is akarok az összeesküvés elméletekbe mélyebben belemenni.
Bár a legszórakoztatóbb része.
Sokszor nagyon szórakoztató. De.
Szóval én Magyar Péter nem érzem azt a... Egyrészt vannak emberek, akik unokának születnek, és úgy is hallnak meg, hogy unokák. Tehát, hogy ebben a státuszban nem változtatnak, ez se pozitív, se negatív, de ő ilyen. De hogy igazából azt gondolom, hogy egyrészt semmi szükség egy pártra. Tehát az annyira ijesztő. Ha igazán troll, hardcore troll lett volna a Magyar Péter, akkor jelentkezik a Gyurcsánynál, hogy belépne a DK-ba. Hát az lett volna tökéletes dolog. Na, attól így azért égett volna a nyomra a főnöknek. De hogy egyszer nem tudom elképzelni egy párt helyét. Ugye melyik volt ez a párt, amit megalakulása után nem a Novák Elődös, hanem amit 8%-ra mértek 2 hét múlva az alakulás után, majd soha többé nem mérték semmire.
Hát voltak ilyenek, és hát egyébként Én szerintem az egy komoly kérdés lesz a következő hetekre, hónapokra, hogy Magyar Péter milyennek látja most az ő saját helyzetét. Ugye a múlt héten nagyot futott ez a mediános kutatás, ha jól emlékszem, ami arról szólt, hogy a Magyar Pétert ismerők közül, akik tudják, hogy ő esetleg pártot alapítana, azok közül hányan szavaznának erre a pártra, ha megalapítaná Magyar Péter.
Igen.
És ebből jött ki ez a 10-valahány százalék. Ami tényleg magas, hogyha azt mint szám. De ha azt veszem, hogy egy ilyen többszörös hipotetikus kérdésre adott válasz, én nem hiszem, hogy ez bármit valóban mér.
Hát igen, mert hogyha az engem ismerő emberek közül hányan szavaznának az én pártomra, ha alakítanék egyet, lehet, hogy ilyen 100 környékén, de legalább 80.
Szóval ez a valóságról viszonylag keveset mond el. Nem tudom, hogy Magyar Péter azt gondolja-e, hogy ez tényleg elmond valamit a valóságról, és ő azt gondolja, hogy na, látom, ilyen jól állok, úgyhogy nekem igenis van itt keresnivalóm. Az nagyon komoly naivitás lenne a részéről, és ha tényleg ennyire naívan áll hozzá, akkor azt hiszem, hogy ez neki hosszú távon meg is pecsételheti a politikai pályafutását, mert ez tényleg nagyon naív volna. Ha viszont azt gondolja, és ezt el tudom képzelni, talán egyel valószínűbbnek tartom, hogy tisztában van azzal, hogy amit eddig elért, az a 15 perc hírnév kategória. Uh-huh. Ebből még bármi lehet. A 15 perc hírnevet lehet jól is használni, rosszul is használni. Ha ő azt gondolja, hogy ebből a kutatásból ugyan önmagában sok minden nem derül ki, viszont óriásit tud futni a sajtóban, ahogy futott is. Uh-huh. Mindenki megírta, minden tele volt vele, és hát ugye a magyar pedig folytathatta a turnéját a
kormánykritikus. Egy óriási tüntetést, igen.
Újságban azt hiszem, a kutatás ez szerintem utána volt, nem előtte volt? Nem tudom, hogy mikor jött ki. Mindegy, és csinált egy óriási tüntetést. Tehát, ha ő azt látja, hogy ezt a hírnevet ki lehet használni arra, hogy erre valamit fölépítsen, akkor ezzel még esetleg tud valamit kezdeni. Nyilván nagyon sok múlik azon, hogy ki kell fogja magát körülvenni. Azért
igen.
A politikában egyedül nem lehet boldogulni. És ennek vannak tartalmi, és vannak technikai vonatkozásai is. Tehát az, hogy egy politikai közösséget létrehozzon valaki, ahhoz kellenek partnerek, de az is kell, hogy mondjuk anyagi erőforrásokra is szükség van arra ahhoz, hogy a figyelmet hosszú távon fenntartsa. Tehát azt hiszem, hogy ezt ma még nem lehet látni, hogy ez hova fog kifutni.
Hát ugye választás, mert országgyűlési választás elég sokára lesz, és hogy addig bőven van ideje felépíteni egy pártot.
Egyszerűen... Igen, de arra is bőven van idő, hogy ennyi idő alatt mindenki elfelejtse.
Abszolút, teljesen eltűnhet. Másrészt meg az is kiderül, hogy ez a párt honnan veszel szavazatokat. Mert ugye a BEDE az nagyon jót írtám a nénébe, ez a kiábrándult fideszes legendája, hogy tényleg mindenki azt gondolja, hogy van egy csomó, lehet, hogy 4 kiábrándult fideszes, de kb. Annyi, mint kiábrándult katolikus, vagy kiábrándult zsidó. Persze meg lehet mutogatni őket a tévében. Tessék, nemrég még portugál volt, de azt mondta, soha többé nem akar portugál lenni. De hát ezek azért nem fognak választásokat eldönteni. Rasbus Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője, tudnánk még beszélgetni, nem 20 másodpercünk maradt sajnálatos módon, úgyhogy ezzel akkor átolnám a Riglit a mai műsor ajtajára. Azt ennyi volt.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.